Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen az ünnepi vasárnapon, a keresztelős családot is, Koronka Leventét, akit ma keresztelünk, és az egész népes családját, Isten hozott benneteket. Dicsérjük a mi Istenünket a református énekeskönyvünk 161. dicséretével, Siess keresztjén lelki jót hallani. Foglaljuk el a helyünket. A gyülekezet énekel az új énekeskönyvünk 34. énekét. Csak benned nyugoszik meg szívem.
hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a 109. Zsoltárból. Isten igéje így szól. A karmesternek Dávid Zsoltára. Dicsérlek téged, Istenem, ne maradj néma, mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Rosszal fizetnek a jóért, gyűlölettel a szeretetért. Állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon jobbja felől. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, még az imádsága is váljék vétekké. Kevés ideig éljen, tisztességét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. Szüntelenül bolyongjanak, és kéregessenek fiai, a romok között keresgéljenek. Foglalja le mindenét a hitelező, idegenek fosszák meg szerzeményétől, senki se maradjon hűséges hozzá, senki se könyörüljön árváin, írtsák ki az utódait, már a következő nemzedék feledje el nevüket, még ősei bűnére is emlékezzék az Úr, anyjának vétkét se felejtse el. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, emléküket pedig írtsa ki a földről. Mivel nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, hanem a nyomorult és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette. Szerette az átkot, érje is utol. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. Magára vette az átkot, mint a ruhát, hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj. Az legyen ruhája, amely befedi, és öve, melyet állandóan visel. Ezzel büntesse meg vádlóimat az Úr, akik rosszat mondanak rólam. De te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért, jóságos szereteteddel ments meg engem. Mert én nyomorult és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem. Mint megnyúlt árnyéknak úgy kellett elmennem, elsöpörnek, mint a sáskát. Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. Gyalázatos lettem az emberek előtt, néznek rám, és fejüket csóválják. Segíts meg, Uram Istenem, szabadíts meg kegyelmesen. Hagyd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, hogy te tetted ezt, Uram. Ha ők átkoznak is, te megáldasz. Ha rám támadnak, megszégyenülnek. Szolgád pedig örülni fog. Vádlóimat borítsa gyalázat, lepje el őket szégyen, mint egy köpeny. Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem őt a sokaság előtt, mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől. Amen. Gyertek, feleljünk a hallott igére, és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél ma minket, hogy igédet hallgathassuk. És köszönjük azt is, hogy keresztjén testvéreinkkel egy közösségben dicsérhetjük a nevedet. Köszönjük, hogy ebbe a közösségbe fogadhattuk most Leventét, és kérünk, Urunk, téged, hogy adj bölcsességet, és küld el a szent lelkedet, hogy megérthessük és szívünkbe fogadhassuk az üzenetet, amit te üzensz a számunkra. Oltalmazd minket mindenféle rossz akarattól és ellenségeskedéstől. Add, hogy életünket a krisztusi szeretet, és ne pedig a gyűlölet vezesse. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy Krisztust követve igaz ösvényen haladunk, ahol nem inog meg lábunk, és nem tévedünk el. Kérünk, hogy légy végig velünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a Teremts bennem tiszta szívet kezdetű énekünket.
Teremts bennem tiszta
az igét, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét ma hirdetni kívánom közöttetek. Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 43. és 44. verséből. Isten igéje így szól. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Amen. Kedves testvérek, talán mindannyian meglepődve vagy kicsit elszörnyedve hallhattuk a lekcióból a zsoltáros szavait. A 109. zsoltár egy átok zsoltárként van számon tartva, ami nagyon messze áll a mai ideális keresztjén hívő ember képétől, és lássuk be, hogy nehezen érthető meg, vagy fogadható el ez a zsoltár. Így napjainkban, ahol elsőbséget élveznek az emberi jogok, erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen humánus cselekedetek, emberi egyenlőség elve, elfogadás, polkorrektség, és még sorolhatnám. Társadalmunk próbálja kialakítani és megerősíteni ezeket az elveket és jogokat a saját védelme érdekében. Ezzel pedig nincs is semmi gond, viszont ezeknek a tükrében jól érthető, hogy miért is idegenkedünk annyira egy átok zsoltártól. De nem csak a társadalmi helyzetünktől idegen ez, hanem még látszólag a krisztusi tanítással is ellentmondásban van, és ez még tovább helyezi tőlünk ezt a műfajt. Mondhatnánk, hogy felülírja azt. Így számunkra elképzelhetetlen az, hogy a mi imádságos életünknek része legyen egy ilyen műfaj. Viszont azt sem mondhatjuk, hogy akkor a Bibliának ezt a részét ugorjuk át, és ne vegyünk róla tudomást. Nem egy kísérlet volt arra, hogy ezt a zsoltárt megváltoztassák, vagy kivegyék a kánonból. Viszont maga Jézus is hangsúlyozza a hegyi beszéd elején, hogy a törvényből egyetlen ióta, ami a legkisebb görög betű, vagy vessző sem veszhet el. Lehet furcsán fog hangzani, de ez a zsoltár ugyanúgy része a keresztény történelmünk imádságos kincsének, mint bármelyik másik zsoltár, még ha nehezebb is vele azonosulnunk. Mivel tehát a 109. zsoltár a Biblia részét képzi, nem lehet belőle kivenni vagy cenzúrázni, ezért sok teológus próbálkozott azzal, hogy máshogy értelmezze ezt a zsoltárt, hogy ne legyen olyan ellenséges hangvételű. Születtek olyan elméletek is, hogy igazából csak az ellenségei szavát idézi, vagy pedig nyelvtani szerkezetekkel próbálták meg enyhíteni a mondandóját. Pedig erre semmi szükség sincs. A világ alkotott egy egész konkrét képet, hogy nekünk, keresztényeknek, milyeneknek kellene lennünk, milyen a jó hívő, hogyan viselkedik és gondolkodik. Viszont ez a kép sokszor kívülről érkezik, és az alapját egy-egy Bibliából kiragadott vers, vagy két-három szó jelenti, ami a Biblia kontextusa nélkül van értelmezve. A jó keresztjén így szerintük mindig mosolyog, mindent rá lehet bízni, sosem mérges vagy fáradt, és semmiképpen sem emeli fel a hangját. Mert ha a szeretet vallását képviseli, ezekhez tartania kell magát. Ha pedig nem tudja, akkor elbukott a hívő identitásában, és csak képmutató álszent. De amint mondtam, ez egy kívülről érkező elvárás, aminek valamiért sokszor igyekszünk megfelelni, hogy elkerüljük az összeütközést, vagy az elítélést. Az egyháza történelem során sokszor szorult önvédelemre, magyarázkodásra és önigazolásra. Éppen ezért nehéz odaállnunk egy átok zsoltár mögé, azzal, hogy ez a mi örökségünk és hitvilágunk része. Félünk a magunkénak vallani a kemény, nem mosolygós és nem gyerekbarát dolgokat, nehogy megítéljenek minket emiatt. Egyszerűbb inkább csak az új szövetségre hivatkozva elavultnak hívni ezeket a durva, ókori keletet idéző részeket, és elhatárolni magunkat tőlük. Isten viszont, aki az embert teremtette, és a testünket formálta, lelkünket és szívünket ismeri, jól ismer minket is, és tudja, hogy milyen az ember. Nem támaszt irreális elvárásokat felénk. Tudja, hogy a hívő élet az nem mindig mosolygás és virágos réten való dalolás, hanem mindenkinek vannak korlátai, kimerül, elfárad vagy feszülté válik egy idő után. Különösen is fontos téma ez a napjainkban, mikor a világ, amiben élünk, nem a békesség felé halad, hanem körülöttünk fenyegetések, megfélemlítések és háborúk dúlnak. Interneten a kommenteket olvasva, barátokkal beszélgetve, a tévét nézve, mással sem találkozunk, csak ellenségeskedéssel. Ijesztő, hogy milyen elmondhatatlan haraggal és gyűlölettel beszélnek egymásról az emberek. Képesek vagyunk a tőlünk eltérő korcsoportba, népcsoportba vagy társadalmi csoportba tartozó embereket szörnyetekként kezelni, ha valamiben nem értenek egyet velünk. Talán mindennél aktuálisabb ma Krisztusnak a felhívása, hogy szeressük az ellenségeinket. Olyan sokakat érezhetünk ellenségünknek, legyen szó szomszédokról, munkatársakról, esetleg rokonokról, egy párt követőiről, vagy egy egész ország lakosairól. Krisztus arra hív minket, hogy bármennyire is nehéz, szeressük őket, mert a gyűlölet, harag és a bosszú csak még több fájdalmat és sebet szül. Jézus mikor azt mondja, hogy szeressük ellenségeinket, akkor azzal is számol, hogy bizony bármennyire igyekszik az ember, vagy próbál a legszentebb módon élni, lesznek olyanok, akikkel nem ért szól, vagy nem jön ki jól. Nem is azt kéri, hogy ne legyenek ellenségeink, és legyen mindenki a barátunk, hanem hogy szeressük őket. Mi pedig ne tegyünk velük rosszat, hanem szeretettel forduljunk feléjük, ami borzasztóan nehéz, de erre térünk vissza egy kicsit később. Pál az Efezusi levélben ezt írja a gyülekezetnek, haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Pál itt sem azt mondja, hogy ne haragudjunk, és legyünk mindig jámborok, hagyjuk, hogy gúnyt üzzenek belőlünk, és tűrjünk bármit szeretettel. A haragudhattok szó néhány fordításban úgy is szerepel, hogy ha haragusztok, vagy egyenesen felszólítással mondja, haragudjatok. Természetes emberi érzelem a harag, és ezt elnyomni nem is lehet. Pál is arra kéri a híveket, hogy a haragjuk ne vegye el az eszüket, ne cselekedjenek meggondolatlanul, nehogy bűnbe vigye őket a haragjuk. Tehát előfordulhat, hogy a hívő ember is haragszik, szomorú, vagy éppen vannak ellenségei. Azonban hitét, Istenbe vetett bizalmát és szeretetét nem ezek megléte bizonyítja vagy cáfolja, hanem hogy hogyan cselekszik, mikor haragos, és mit csinál, vagy mit gondol azokról az emberekről, akikkel nincs jóban. Most szeretnék az átok imádságra visszatérni, és egy másik látószögből tekinteni erre a műfajra. Első ránézésre talán áthatja ezt a műfajt a nyers gyűlölet és rossz akarás. Rettenetes dolgokat kér Istentől a zsoltáros, hogy tegyen meg azzal, aki vele is rosszat tett. A magyar nyelven használt kifejezéssel mondhatnánk azt, hogy olyan dolgokat kér, amit még az ellenségének sem kívánna az ember, bár itt pont ez történik. De amint említettem, nem szükséges sem finomítani, sem másképp magyarázni ezt a zsoltárt, ugyanis annak ellenére, hogy elsőre egy agresszív és gyűlölettel teli imádságot látunk, az átok zsoltárnak, mint műfajnak nagyon mély teológiája van. Az átkot kérő Isten kezébe helyezi az ellenségét és a felé irányuló haragját. Nem hajt végre önbíráskodást, nem szolgáltat igazságot, nem követel bűnt az ők támadókkal szemben. Istenre bízza az igazság szolgáltatását és a bosszúállást. Tettei alapján kéri, hogy ítélje el az ő ellenségét. Nem fog fegyvert, nem kaszabolja le az ellenségét, nem lopja el a vagyonát, nem fedi fel a titkait. Isten elé járul a haragjával és a dühével. Őszinte szívvel elmondja, hogy mit érez a másik iránt. Viszont a döntés onnantól az igazságos Isten kezében van. A bűnt nem a sértett torolja meg, hanem bölcsen belátja, hogy ez az Úr feladata. És képzeljük el, hogy mennyi tragédia lett volna elkerülhető, ha az emberek az Istenre bízzák a bosszújukat és a haragjuk miatti igazságszolgáltatást. Valóban brutálisak a dolgok, amiket kér itt a zsoltáros, de sokszor maga az ember válik ilyen kegyetlenné mérgében, és saját maga hajtja végre ezeket a dolgokat, miközben igazságosnak és jónak gondolja magát. Ahogy a bölcsesség is mondja, a harag a legjobb lakoma az ember számára, viszont ennek a lakomának az alapanyaga maga az ember. Mivel a sok ellenségeskedés és keserűség képes a haragos testét és lelkét is felemészteni. És bármennyire is furcsa, Isten elé azzal járulni, hogy nehéz valakit elviselnünk vagy szeretnünk, ő ezt attól függetlenül is tudja, hogy ezt mi mondanánk neki. Mert ha ismeri Isten minden apró zugát a lelkünknek, akkor látja ezt attól függetlenül, hogy mi mondanánk. Nem szeretnék ezzel senkit sem arra bíztatni, hogy ezen túl listát írjunk, hogy kikért mondjunk átok imádságot, mert egészen biztos vagyok abban, hogy Jézus nem így értette, mikor azt mondta, hogy imádkozzunk üldözőinkért. Viszont a zsoltárosról példát vehetünk abban, hogy szíve minden apró zugát felfedi az Úr előtt, és nem ő maga ítéli el és bünteti meg a bűnöst, mert ez az Úr feladata. Mi is bátran fordulhatunk az Úrhoz, ha valakit nehéz szeretnünk, és kérhetünk tőle erőt, hogy ezt könnyebben meg tudjuk cselekedni. Isten előtt nem kell szégyenkeznünk, sem titkolóznunk. Csak őszinte szívvel tárjuk fel előtte minden örömünk és bánatunk. Ez a teljes önátadás, és az Istenbe vetett bizalom adja meg ennek a zsoltárnak a szépségét. Viszont a teológiai magyarázat és feloldás ellenére is egyértelműen észrevehető, hogy ellentétben van a zsoltár és Jézus szava. Ellentmondás volna a Bibliában? Van-e helye az átok imádságoknak napjainkban, vagy Jézus szava felülírja azt? Igazság szerint Isten szabadítási tervének és a Biblia ívének az egészét kell néznünk és látnunk, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk. Miután láttuk az átok kívánás teológiai magyarázatát, és annak úgymond kicsit pozitív oldalát, nézzük meg, hogy mégis miért mondja Jézus azt, hogy szeressük az ellenségeinket, és imádkozzunk értük. Először is az átok zsoltár vagy átok imádság rövid definíciója szerint elmondhatjuk, hogy az Istenhez forduló ember a bűnös büntetését kéri az Istentől, ami valószínűleg a sértett fél kérése nélkül is bekövetkezne. Isten szabadítási tervének pedig két fontos elemét kell szem előtt tartanunk, hogy megértsük, hogy az átok imádságból hogyan lett az, hogy szeressük ellenségeinket. Az első fontos alap, hogy Isten igazságos, és mivel Isten igazságos, ezért szükséges, hogy a bűnt megbüntesse. A másik fontos alap, hogy Isten szereti az embert, ezért meg akarja menteni a büntetéstől. És mivel a bűnt meg kell büntetni, a bűnös embert pedig szeretné megmenteni, ezért kulcsfontosságú Krisztus személye ebben a szabadítási tervben. Az emberek helyett a bűneikért járó büntetést magára vette Krisztus, és helyettünk szenvedett a mi bűneinkért, így már nekünk nem kell. Jézus tehát nem azzal írja felül a régi gyakorlatot és az átokmondás műfaját, hogy azt mondja, hogy ezentúl ne így legyen, hanem az ő személye és a megváltó kereszthalála, az, hogy elszenvedte a bűnös helyett a büntetést, azaz, ami miatt ez felülíródik, így az átok kérése feleslegessé válik, a bűnös bűnért járó büntetés már ki lett osztva. Ellenségeink már büntelenek az Isten előtt, és teljesen megbocsájtott nekik. Ezért már értelmetlen az ő büntetésüket és pusztulásukat kérni, nem? Már csak a nyers és igazságtalan gyűlölet maradna ebben a műfajban, és nem pedig az Istenbe vetett bizalom és az előtte való teljes megnyílás. Gimnazista koromban mindig furcsa volt számomra az úri imádságnak az a része, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, vagy néhol hallhatjuk ezt úgy is, hogy ahogyan mi is megbocsájtunk. Sokat töprengtem azon, hogy vajon ha én valakinek csak kicsit tudok megbocsájtani, akkor az Úr is csak egy kicsit fog-e nekem megbocsájtani. És be kell látni, hogy könnyebb elfogadni, hogy nekem mindent megbocsájtott az Isten, mint hogy annak is, akit én nem kedvelek. Így nézve igazságtalannak tűnő dolog ez a teljes megbocsájtás és kegyelem, ha nem rólunk van szó. Pedig Isten egyformán cselekedte ezt, nem csak veled, hanem minden emberrel, és közte azokkal is, akikre neheztelsz. Viszont ha Isten megbocsájtott azoknak, akikre neheztelsz, vagy haragszol, te miért tartod még a haragot? Mi marad az ellenségünkből, ha elveszik a büntetését, és felmentik őt a bűne alól? Egy Krisztusban szabad, Isten gyermekévé fogadott testvéred. Ezért kéri Krisztus, hogy szeressük őket. Így válhat az ellenségekért szóló átokimádság testvéri jó kívánsággá és szeretetté köztünk keresztjének között. Legyen ez így közöttünk, és mutassuk meg a világnak, hogy a keresztjén szeretet nem egy nyámnyila félelem és megfelelni akarás, hanem pont, hogy egy bátor, Krisztusra mutató, őt magasztaló élet velejárója. Amen. Gyertek, feleljünk a hallott igére, és énekeljük a 265. dicséretet.
Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat, a bánt szívet keserve ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád is behozza, Atyád ő át szeret. Az Úrra bízzad dolgot, könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond a bánat, mit gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjon, s megnyered ügyedet. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem, te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, amint te akarod. Bölcs a te végezésed, ha áldhass újt karod.
Hajtsuk meg a fejünk, és emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy bűnös voltunk ellenére neked, terved volt velünk, és az egész emberiséggel, és a bűn fogságából megszabadítottál. Urunk, kérünk, adj erőt ahhoz, hogy teljes valónkkal, minden hamisság nélkül neked adjuk magunk, és engedelmeskedjünk a te akaratodnak. Olyan jó azt érezni, Úrunk, hogy hozzád mindig őszinte és nyitott szívvel fordulhatunk, bármiről beszélhetünk veled, és te megérted a mi szívünk. Szent Fiadért kérünk, hogy légy ott velünk a nehéz és indulatos pillanatainkban is, hogy ne hozzunk szégyent a nevedre, és ne kövessünk el bűnös dolgokat, ne kívánjunk rosszat fele barátainknak haragunkban. Bocsáss meg nekünk, ha vétettünk volna embertársaink ellen, akár tettben, akár gondolatban vagy mulasztásban. Add, hogy szent lelked kísérjen minket a hétköznapokban is, hogy tudjunk bölcs szívvel dönteni a nehéz helyzetekben. Imádkozunk most azokért, akik valamilyen nehézséggel mennek keresztül, a betegség vagy a gyászterhe sújtja őket. Kérünk, Urunk, hogy légy velük és tartsd meg őket a gyenge pillanataikban, karold fel őket. És kísérj minket kézen fogva életünk minden napján, és add, hogy napról napra tökéletesedjünk, hogy méltók legyünk, és szent nevedhez tartozónak vallhassuk magunkat. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, a 799. dicséretet.
Thank you.
fennállva fogadja a gyülekezet Isten áldását. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségeseké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben. Amen. Áldás békesség!